Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Harcos Krisztina, adásunk tartalmából. Indul a 2026-os személyi jövedelemadó szezon. Súlyos közlekedési baleset történt szombaton Gyöngyösön. A Móra könyvkiadó vándorkiállítása érkezett Nyíregyházára. Nyíregyházán a szociális tűzifaosztási program keretében már több száz rászoruló család jutott tüzelőhöz. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Elindult a 2026-os SZJA szezon. A 2025-re vonatkozó személyi jövedelemadó bevallások tervezetét idén is elkészíti a NAV, de akik mégis maguk töltenék ki a nyomtatványt, már hozzáférhetnek a személyi jövedelemadó bevallás webes kitöltő programjában. A személyi jövedelemadó bevallásának és befizetésének határideje 2026. május 20-a, mondta el dr. Paskújné Pivkó Mónika, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei adó és vámigazgatósága kommunikációs referense.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal a honlapján, a nav.gov.hu weboldalon minden információt közzétett az SZJA bevallással kapcsolatban. Egy rövid tájékoztató segíti az adózókat az eligazodásban, amely tartalmazza a 2026-os SZJA bevallás időszak határidőit, a legalapvetőbb tudnivalókat. Lépésről lépésre követhetők az aktuális teendők. Idén sem változott az SZJA bevallás benyújtásának módja. A Nemzeti Adó és Vámhivatal a rendelkezésre álló adatokból elkészíti a bevallási tervezetet a magánszemélyeknek, az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági őstermelőknek és az ÁFA fizetésre kötelezett magánszemélyeknek. Ez a kör a NAV által elkészített bevallási tervezetet ellenőrizve, kiegészítve, illetve véglegesítve az ESZJA felületen adhatja be legegyszerűbben és leggyorsabban. A tervezetek március 15-től érhetők el, ügyfélkapu plusz, illetve DÁP azonosításra van szükség. Az ESZJA bevallás önállóan is elkészíthető, amely szintén a NAV ESZJA oldaláról a legegyszerűbb. Itt a kitöltött űrlap kényelmesen elektronikusan beküldhető. Választható opció még az általános nyomtatványkitöltő keretprogram, az ANK is, ezen belül pedig a 2553-as jelű űrlapot kell kitölteni. Március 16-ig kérhetik az adózók a bevallási tervezet postázását, azok az adózók, akik a papíros formához ragaszkodnak. Több módon is jelezhetik a szándékukat a NAV felé, kérhetik a bevallási tervezet postázását SMS-ben, űrlapon, egy kötetlen levélben, személyesen vagy telefonon. Csupán az adóazonosító jelet és a születési dátumot kell megadni. Március 16-a után viszont már csak személyesen kérhető a bevallási tervezet a NAV ügyfélszolgálatain. A kérelmek alapján április 30-áig postázza a NAV az igényelt papíralapú tervezeteket. A papíralapú kitöltéshez az üres bevallási nyomtatvány és a kitöltési útmutató elérhető a NAV honlapján, a nav.gov.hu weboldalon, illetve kérhető a NAV valamennyi ügyfélszolgálatain. Május 20-a tehát az SZJA bevallás beadásának és az adó befizetésének a határideje. Ugyancsak május 20-áig lehet nyilatkozni az SZJA 1+1%-ának felajánlásáról is, a korábbi évekhez hasonlóan akár elektronikusan, akár papíralapon. érdemes a NAV honlapját és a közösségi média felületeit követni a folyamatosan frissített információkért, figyelemfelhívásokért.
Súlyos közlekedési baleset történt szombaton Gyöngyösön, ahol egy nagy sebességgel haladó jármű a parkoló autókba rohant. Az esetet egy közeli biztonsági kamera is rögzítette, írja az Agria TV. A felvételeken jól látható, ahogy az érkező jármű a Deák Ferenc utcában, a Május 1 lépcső közelében nagy lendülettel csapódik bele a parkoló autókba. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az egyik jármű totálkárosra tört, még a másik kettő felett átrepült az autós. A helyszínre a tűzoltókat is riasztották, akik áramtalanították a balesetet okozó gépkocsit, hogy megőrizzék az esetleges további veszélyhelyzeteket. A környéken ideiglenes forgalmi fennakadások is kialakultak. Sebő Katalin, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője a Hevesvár megyei hírportálnak elmondta, hogy a mentők egy fiatal férfit láttak el a helyszínen, akit könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba. A Pál utcai fiúk világát ismerhetik meg az érdeklődők a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A Móra könyvkiadó vándorkiállítása érkezett Nyíregyházára, a tárlat január 30-áig látogatható a központi intézményben. A részletekről Urai Melinda gyermekkönyvtárost hallják.
11 tablón jelenik meg a regény, és az íróról, a környezetéről, illetve a regényben szereplő gyerekekről vannak leírások. A budapesti gyerekeknek nem megszokott maga ez a terület, ahol játszódik, így térképen is találkozhatnak vele, hogy hol történtek az események, az utcákról vannak beszámolók, illetve tárgyakat is állítottak ki, az akkori gyerekek játékai, üveggolyói találhatóak meg, bizonyítványok, van bélyegzőnk is, ami a gittegylet bélyegét jelképezi, és itt találkozhatnak például a gyerekek azzal, hogy más volt az osztályozási rendszer, a legrosszabb, a rossz az 4-es volt, és 1-es a megfelelő jegy, a legjobb jegyünk. Az író életéből, illetve a paravánon található adatokból egy játékot állítottunk össze, és a végén a jutalom az, hogy a gyerekek üveggolyózhatnak, ami számukra egy érdekes dolog, mert hogy nem tapasztalják ezt a játékot, és feltölti őket teljes mértékben.
Bárhogy is alakul a tél hátralévő része, Nyíregyházán nem fordulhat elő, hogy bárki tüzelőanyag nélkül maradjon, hangsúlyozza a város vezetése. A szociális tűzifaosztási program keretében már több száz rászoruló család jutott fához és brikethez, és a kiosztás tovább folytatódik, hogy minden igénylő otthona meleg maradhasson. A rászoruló családok 5 mázsafát és egy zsák papírbrikettet vehetnek át a Nyír VVKFT Tüzér utcai telephelyén. A részletekről Jászai Menyhért alpolgármestert hallják.
Több évtizede van ez a program Nyíregyházán, bennünket ez nem ért váratlanul, hiszen novemberben fölkészültünk a krízis megbeszélésen arra, hogy milyen helyzetek lehetnek, és mindig szimuláljuk azt, hogy a legrosszabb helyzet, mert azért még emlékszünk rá, amikor kemény fagyok volt még akár márciusban is, tehát bennünket ez nem lepett meg. Elegendő tűzifakészletet halmoztunk fel ahhoz, hogy minden rászoruló, aki igényli, megkaphassa a fát, és ne legyen olyan otthon Nyíregyházán, ami nem meleg. A nyíregyházi családsegítőnek kell jelezni azt, hogy valakinek van tűzifa igénye, a Körte utcai telephelyen, a Vécsei utcán, vagy éppen a Huszár telephelyen, a Május 1 téren, tehát a város több pontján elérhetőek. Maga a családsegítő hálózat lefedi az egész várost, a tanyagornoki szolgáltat kiegészítve, az intézményekben is ott vagyunk, tehát van szociális szakember, akinek jelezni kell. A családsegítő befogadja a kérelmet, előminősíti, hogy valóban rászoruló, átadja az információt a Nyír VVKFT-nek, aki pedig időpontra ütemezetten behívja a lakosokat. Elsősorban az a cél, hogy mindenki önmagának szállítsa el a tűzifát, azonban ha valaki idős, rászoruló vagy fogyatékos, neki házhoz szállítjuk, körülbelül a kétharmadát házhoz szállítjuk egyébként, hozzáteszem, tehát itt nem csak egy ilyen eseti ügyről van szó, hanem rendszeresen házhoz is szállítjuk, hogyha szükséges. Eddig a mai napig 400-an kapták meg a tűzifát, és mintegy 100-an még várakoznak arra, hogy időpontot kapjanak, de ők is ütemezetten meg fogják kapni. Ehhez járul még hozzá a briket, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a gépezet olajozottan működik, és remélem, hogy így is marad, és nem lehet olyan eset az idei esztendőben, bármeddig tartson az a tél, hogy valaki tűzifa nélkül marad Nyíregyházán.
Híreink végén az időjárásról. Nagyrészt erősen felhős vagy borult idő várható. Többfelé előfordul eső, záporeső, ugyanakkor az éjszaka második felére, a Nyugat-Dunántúlon már inkább csak szitálás, a fagyos részeken ónos szitálás fordulhat elő, még a keleti határvidéken reggelig még száraz idő maradhat. A délkeleti déli szél az éjszaka első felében még többfelé lehet élénk, majd mindenütt veszít erejéből a légmozgás. A minimum hőmérséklet általában -3 és +2 fok között alakul, de a szelesebb délkeleten ennél jóval enyhébb maradhat az idő. Kedves hallgatóink! Adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. január 25-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Értékadó magazin műsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunkban megismételjük a 2025. október 1-jei összeállításunkat. Műsorunk tartalma. A Miskolci önkormányzat megvásárolja a Diósgyőri acélművek területének egyharmadát. Közgyűlést tartott a Miskolci önkormányzat, ahol bemutatták a város költségvetésének aktualitásait. Miskolc önkormányzata új bérlakás pályázatot hirdetett. Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Vöröskereszt Borsodabói-Zemplén vármegyei szervezete. Ezek műsorunk témái. Kérjük, tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
A magyar kormány több mint 500 millió forintos visszanemtérítendő támogatást biztosít a Miskolci önkormányzatnak a Diósgyőri acélművek egyharmadának megvásárlására. A Diósgyőri acélművek 130 hektáron terül el Miskolc központjában, és a városvezetés eltökélt szándéka, hogy megoldást talál az egykori acélművek területének újrahasznosítására. A tervezési folyamat 3 évvel ezelőtt kezdődött el, amikor a Nemzetgazdasági Minisztérium jogelődjének megrendelése alapján az Universitas Miskolciensis Alapítvány elkészítette a régi gyárépület területének újrahasznosítási tanulmányát. A részletekről Tóth Szántai Józsefet, Miskolc polgármesterét hallják.
Örömmel jelentem be, hogy a kormány több mint 500 millió forintos visszanemtérítendő támogatást biztosít Miskolc városának a Diósgyőri acélművek területvásárlására. Az ipar terület csaknem egyharmadát, 38,7 hektárt szeretnénk megvásárolni. Ezzel tartozunk nagyapáinknak, apáinknak, akik felépítették ezt a várost, és tartozunk a gyermekeinknek és az unokáinknak is. Mert amíg ezt a tájsebet és ezt a bennünk lévő sebet nem gyógyítjuk be, addig a gyár a jövő lehetőségével szemben rendezetlen múltunkra emlékeztet. A DAM értékes iparterület és a legjobb kezekben akkor van, ha Miskolc tulajdona. Csak így válhat belőle jövő, fejlődés és közös büszkeség. A vásárlással egy hosszú folyamat első lépéséhez érkeztünk, ugyanis a jogi eljárás több éves folyamat lesz. De neki fogunk kezdeni, és végig fogjuk csinálni.
Ülésezett Miskolc képviselőtestülete. A közgyűlésen 9 napi rendi pontot tárgyaltak, ebből 2 zárt ülésen. A grémium többek között döntött a szociális ellátásokról, ingatlangazdálkodásról, valamint Viszmajor támogatásokról is. Most Szilágyi Kornél főosztályvezetőt hallják a város költségvetésének aktuális állapotáról.
Ez év februárjában a közgyűlés a 2025 évi költségvetést 61,3 milliárd forint főösszeggel fogadta el, ezt követően az előző évi zárszámadás jóváhagyásával a költségvetési maradványok és a hozzá kapcsolódó kötelezettségek húzódtak át és kerültek ráépítésre az idei büdzsére. A közgyűlés 2025 év februárjában ezt a költségvetést néhány fő prioritás mentén fogadta el, hogyha megengedik, egy kicsit visszatekintenénk erre. Az első az, hogy a 2025 évi feladatellátás stabil működőképessége legyen jelen a gazdálkodásban, és ehhez kapcsolódóan a költségvetési keretek kerültek biztosításra. Kiemelt célként fogalmazódott meg a városüzemeltetési feladatok ellátása, közrend, közbiztonság, a minimálbér garantált béremelés és ezzel összefüggően további bérfejlesztéseknek a célja is meghatározásra került, és mindezek mellett pezsgő kulturális élet került célként megfogalmazásra. Fontos cél volt szintén, hogy a TOP plusz programozási időszak, az új programozási időszakkal kapcsolatos első lépéseket megtegye a város. Én azt gondolom, hogy ezen célok mind a költségvetésben, mind a város hétköznapjaiban is megjelentek. Magáról a költségvetési rendelet tervezetről szeretném elmondani, hogy az első anyag részben bemutatjuk azokat a módosításokat, amelyek az első fél év során történtek. Ezek visszatérően azok a tételek, amelyek évközben a központi költségvetésből érkeznek kormányzatunkhoz, és ezek kerülnek rendszeresen beépítésre a rendeletünkben. Ha megengedik, néhány tételt nagyságrendje miatt én kiemelnék. Ilyen központi támogatást kapott önkormányzatunk esélyteremtési illetményrész címén 91,8 millió forintos főszegben, szociális ágazati összevont pótlékra több mint 303 millió forint érkezett, szociális ágazatban dolgozók egészségügyi kiegészítő pótlékaként közel 40 millió forrásban részesültünk, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes begyűjtésére kijelölt közérdekű közszolgáltató meg nem térülő költségeinek támogatásával összefüggő összeg is megérkezett ennehez, közel 124 millió forintot jelentett, ezek mind beépítésre kerültek a idei költségvetésbe. Szeretném kiemelni, hogy több Viszmajor pályázatot is benyújtott önkormányzatunk, ezek közül a belügyminisztérium 2 pályázatot is támogatásban részesített 70% támogatási arányjal. Itt a Szentpéteri kapu 3 támfaromlásra beérkezett 19 millió forintot, illetve a Mesemalom bölcsöde beázott tetőszerkezetének helyreállításával összefüggő közel 12 millió forintot szeretném ismertetni. Az első fél évben történt fontosabb gondolatokat még szeretném egy kicsit folytatni, ha megengedik. Megvalósult a színháznak és a Báb Színháznak a önkormányzat és a kormányzat közötti 5 éves megállapodásnak a meghosszabbítása. Az idén mind a színház, mind a Báb Színház emelt összegű önkormányzati támogatásban részesült, és ezzel összefüggésben ugyanilyen arányban a magyar állam is növelte ezen társaságok és ezen szervezetek támogatását. És minden emellett, ahogy mondtam, magas színvonalú kikapcsolódást biztosítanak a városi rendezvényeink. A gyermekétkeztetés területén a szükséges forrásokat a megfelelő színvonalú ellátáshoz önkormányzatunk az idei költségvetésből biztosította. Elindult a közösségi közlekedés területén az 1-8 évfolyamos tanulók ingyenes utazása, a közrend közbiztonság területén a járatserif rendszer jól és eredményesen működik, folytatódott a rendész rendőr-járőr páros modell, és a rendészet is, ahogy azt mindenki tudja, kiemelt önkormányzati támogatással működik az idén. A városüzemeltetés területén pedig magas színvonalú és újszerű feladatellátással találkozhatunk. Szintén nyári hír és változás, hogy a Magyar Közlönyben megjelent 7. hó 7-ei kormányhatározat, mely alapján Miskolc megyőváros önkormányzata 2025 évre 2,7 milliárd forint összegben, még 2026 vonatkozásában 2,8 milliárd forint támogatásban részesül. A támogatást felhasználási jogcímei a illetékes szakminisztériummal egyeztetés alatt állnak. A támogatást az önkormányzat működését segítő tételekhez kapta, és itt szeretném jelezni, hogy ez a következő 3/4 éves korrekcióban lesz látható a költségvetésben majd. Szintén fejlesztési forrásként kell említeni a versenyképes járások programot, ahol 220 millió forint összegű támogatásról kapta meg, illetve vette át a nyár folyamán polgármester úr az értesítőt. Ezt elsősorban a városüzemeltetési feladatok ellátásához szükséges géppark fejlesztésére kívánja az önkormányzat fordítani. A korrekció szól továbbá, az első fél éves korrekció néhány olyan többletigény kielégítéséről is, amelyek a második félévi feladatellátást segítik, illetve a költségvetésben szereplő egyes feladatok közötti átcsoportosítások is megtörténnek. Újszerű az államháztartási törvény májusi módosítását követően újszerű rendeleti táblák kerültek a tisztelt közgyűlés elé terjesztésre, ahol a korábbi oszlopokon kívül az eredeti előirányzatot, illetve a korábbi előző évi teljesítéseket is megtalálhatják az egyes táblázatainkban. A többletigények közül, amelyben a költségvetés többletforrást biztosít, szeretném kiemelni a városüzemeltetési feladatokat. Itt a közutak üzemeltetésével, fenntartásával összefüggésben a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. Részére 165 millió forint többletforrást biztosítunk. A működési bevételekkel összefüggésben a NAV felé fizetendő adó tekintetében áfa fizetési kötelezettségnél is szükséges volt többletforrás biztosítására, illetve önkormányzati ingatlanok üzemeltetése során is többletigény merült föl. Ezen többleteket a költségvetés belső megtakarításaiból 135 millió forintos összegben, részben pedig az általános tartalék 147,5 millió forintos igénybevételével kívánjuk biztosítani, ehhez kérjük a közgyűlés hozzájárulását. Az említett módosítások következtében a 2025. évi költségvetésünk főszege 134,8 milliárd forintra változik. Én tisztelettel kérem a közgyűlést, hogy az előterjesztésünket, a rendelettervezetet, illetve a határozati javaslatokat támogatni szíveskedjen. Köszönöm szépen!
A beszámoló után városvezetői és ellenzéki reagálások is történtek. Molnár Pétert, a Fidesz-KDNP képviselőjét és Simon Gábort, az MSZP országgyűlési képviselőjét hallják.
Tisztelt polgármester úr, tisztelt közgyűlés, kedves miskolciak! Úgy gondolom, amikor a költségvetésről, Miskolc megyeugváros költségvetéséről, illetve annak korrekciójáról beszélünk, kettő kulcsszót mindenképpen ki kell hangsúlyozni és alá kell húzni, ez pedig a stabilitás és a működőképesség. Azért gondolom ezt frakciószövetségünk nevében kulcsszónak, vagy két kulcsszónak, mert Miskolc vonatkozásában az a helyzet, hogy a nem túl kedvező gazdasági környezet és körülmények ellenére, amelyek ugye fennállnak a Covid és a háborús helyzet óta, Miskolc városa mégis stabilan és működőképesen tud működni. A költségvetésünk ezt tudja tükrözni. Köszönöm szépen főosztályvezető úrnak az anyag ismertetését, és minden munkatársának, aki ezzel az anyaggal, illetve a város gazdálkodása érdekében dolgozik. Elhangzott az, hogy voltak prioritások a költségvetésben. Frakciószövetségünk is úgy gondolja, és a városvezető koalíció úgy gondolja, hogy ezek a prioritások azért fontosak, mert ezek mentén működik a város, ezek mentén működtetjük a várost. A működőképesség megőrzése, megtartása nyilván a legfontosabb. Ezt láthatjuk, hogy Miskolc városa, az önkormányzat működik, a működőképesség biztosított, a feladatok minden vonatkozásban, csúnyán fogalmazva, el vannak látva. Nem szervez semmi csorbát. És az is nagyon fontos, hogy tudtunk bizonyos területeket kiemelni, priorizálni. Az egyik ilyen volt a városüzemeltetési feladatoknak a központivá tétele, hogy a városgazdát meg kell erősíteni, a feladatokat még hatékonyabban el kell látni. Ugye már tavaly is egy őszi nagy takarítást szerveztünk, most egy újabbat szervezünk, azért, mert az elmúlt évek vonatkozásában az látszik, hogy szükség volt a városgazda megerősítésére. Ugyanígy a közrend és közbiztonság is azért volt egy prioritás számunkra, mert azt látjuk, hogy rendnek kell lennie a városban minden vonatkozásban, mert ha rend van, akkor tud a kulturális élet is fejlődni, akkor tud pezsegni, és a beruházók számára is nyilván fontos az, hogy egy olyan városképet lássanak, egy olyan város tapasztaljanak, amelyikben rend van. A miskolci rendészet megerősítése ezért is volt fontos, de bármennyire is kritizálják az ellenzékiek, a járásserif rendszer is ezért volt fontos Miskolc városában, hogy erre forrásokat biztosítunk, mert nagy megelégedésre szolgál ez a miskolciaknak, hogy azt érzik, hogy rend van a városban és a járműveken is. Ugyanígy nagyon fontos az, hogy elkezdődött a körzeti rendész intézményének visszaállítása, ez is a rendteremtés vonatkozásában egy nagyon-nagyon fontos, valamint az is, hogy Miskolc városában egy pezsgő kulturális élet van, számtalan jobbnál jobb rendezvény színesíti a város hétköznapjait és hétvégéit, ugye most is egy ilyen előtt állunk, és a miskolciak ennek is örülnek. Természetesen ehhez az önkormányzatnak forrásokat kell biztosítani, amelyek a költségvetésben szerepelnek. Nagyon fontos a TOP. Ez ugye a költségvetésben nem szerepel, de tudjuk, hogy itt is egy nagyon alapos és kiterjedt előkészítő munka folyt, és Miskolc városa minél hatékonyabban, minél több forrás szeretne ebből a szempontból is lehívni, hogy a város fejlődni tudjon. És a már forrás lehívás. Főosztályvezető úr is említette, hogy több mint 100 millió forint épült be kormányzati támogatásként már a költségvetésbe, illetve a nyári kormányhatározatnak köszönhetően, kormányhatározatoknak köszönhetően 2,7 milliárd forint, illetve 2,8 milliárd forint összeg támogatás érkezik Miskolci önkormányzathoz. Ez arra válasz, aki azt mondja, hogy Miskolcot nem támogatja a kormány, de hogy is nem, elég jelentős támogatások érkeznek az önkormányzatunkhoz. Nagyon fontos tehát az, hogy egy olyan költségvetési korrekciót fogunk most itt tárgyalni, illetve megszavazni, mert a városvezető Fidesz-KDNP Ponni Lokálpatrióták frakciószövetség ezt támogatja, amely mentén a város továbbra is jól tud működni. Mi ezt támogatjuk, és még egyszer a legfontosabb, hogy a stabilitás és a működőképessége a városnak rendben van, úgy gondolom ez a legfontosabb. Köszönjük ebben a vonatkozásban polgármester úr munkáját, támogatjuk az előterjesztést.
Ugye most is szeptember vége felé elmondhatjuk, hogy egy éve önök vezetik a várost, és hát Molnár Péter most is elmondta, hogy ugye stabilitás és működőképesség, ami az önök fő prioritása, és ezt a stabilitást és működőképességet véli felfedezni ebbe a költségvetésbe. Na most ez sajnos nem így van, akármilyen szép szavakat mondott frakcióvezető úr, de azért mégiscsak felszeretném először azt idézni, hogy egy évvel ezelőtt én azt gondolom, hogy nagyon sok miskolci fejében volt egy olyan várakozás, hogyha a Fidesz-KDNP nyeri meg az önkormányzati választást, akkor itt lesz pénz bőven. Erre ugye azért rá is játszottak a kampányba, elég arra gondolni, amikor polgármester úr Lázár Jánossal ilyen nagy csekkeket lobogtatott, és azt mondta, hogy hát itt van a Bianco csekk, hogyha Tóth Szánta József nyer, akkor ezt a Bianco csekket majd be fogja váltani, és jönnek a pénzek. Ezt azért sokan gondolták szerintem ebben a városban, amikor hezitáltak, hogy pontosan hogyan kellene szavazni. Na most stabilitás és működő képesség akkor van egy városban, hogyha a bevételek és a kiadások szinkronban vannak egymással. Tehát lehet itt 100 milliókkal, vagy 2 milliárddal, vagy bármivel dobálózni, hogy adott a kormány. Ennek volt egy másik oldala, hogy ettől nagyságrendekkel nagyobb pénzeket elvett előtte Miskolc városától. De hogy nézzük, mi van az anyagban, hiszen gondolom, hogy a miskolciak azért a költségvetést nem szokták olvasgatni. Rögtön a kettes paragrafus, ami a mérleget határozza meg, ugye így fogalmaz, Miskolcnak 102 milliárd forint bevétele van, és 116 milliárd forint kiadása. Na most, hogyha ez a stabilitás Molnár Péter szerint, akkor nagyon rosszul gondolkodik. Ez azt jelenti, hogy a kasszából ebben az évben 18,5 milliárd forint hiányzik, tehát azokat, amit önök beterveztek a költségvetésbe, tehát nem az igényekhez képest, hanem amit itt leírtak, hogy mit akarnak megvalósítani, ehhez 18,5 milliárd forint hiányzik. Rendkívül szomorú és elborzasztó az a kép, amit a működésnél látunk, mert hiszen azt mondta, hogy a másik fontos kérdés a működőképesség. Tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy 60 milliárd forint bevétel és 65,5 milliárd forint kiadás. Ez azt jelenti, hogy a működésből, a költségvetésben elhatározott feladatok megvalósításához majdnem 5 milliárd forint hiányzik, és tudjuk, hogy rengeteg olyan feladat van, ami nincs benne a költségvetésbe. Tehát az 5 milliárdon felül számos igény van, nem csak a város üzemeltetésben, hanem a város működtetésében is. Én megkérdeztem a jogi bizottságon, hogy például mit látunk az NVK ZRT-nél. Hát az látszik, hogy hiába 5 milliárdról 5,8 milliárdra fel lett emelve a támogatás, év végéig körülbelül 1,5 milliárd forint plusz finanszírozási igény van az NVK ZRT-nél. És hogyha már prioritásokról beszélünk, hiszen Molnár Péter is prioritásokról beszélt, akkor mindenféleképpen prioritás azaz 5 éven át hangoztatott ígéretük, hogy visszaállítják a 2019-es menetrendet. Kérem szépen, a mostani menetrend fenntartásához kell még az 5,8-on felül 1,5 milliárd, és meg szeretném kérdezni, hogy prioritásba ezt elfelejtették? Volt néhány prioritásuk. Ilyen volt a 2019-es menetrend. Ilyen prioritás volt, hogy újra aszfaltozzák Miskolc városát. Hát hol van ebbe a költségvetésben egy méter újra aszfaltozás? Újra aszfaltozzák a járdákat. Hát ez nem volt prioritás? Hol van már ez a prioritás? De a választások fő ígérete volt, újra lesz aszfaltozva. Látom, hogy ilyen 20 méter járdákat építgetnek. Kérem szépen, 500 kilométer járda van. Hogyha nem 20 méter járdát építenének, hanem 1 kilométert, akkor 570 év alatt teljesítenék azt az ígéretüket, hogyha meg tudnának egy évben 1 kilométer járdát építeni, de látszik, hogy ebben az évben 1 kilométer járdát sem tudnak összesen építeni, és mondom, így is 570 év kellene ahhoz, hogy az ígéretüket teljesítsék. Tehát, hogyha ezzel a léptékkel akarnak haladni, akkor ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen egy 500 éves ciklusra kellene önöknek számítani. Szerintem nem ezt ígérték, ez az első költségvetésüknek a fél éves korrekciója. Ezek a számok elborzasztóak, a működési hiány majdnem 5 milliárd, a felhalmozási hiány az pedig 9,1 milliárd. Ez nem stabilitás és nem működőképesség.
Miskolc önkormányzata új bérlakás pályázatot hirdetett, amelyben összesen 24 lakásra keresnek bérlőket. A pályázaton 8 költségelvű és 16 piaci elvű lakás közül lehet választani. A jelentkezés online regisztráció után lehetséges a Miskolc Holding ZRT honlapján. A bérlakások korszerűek és jó elhelyezkedésűek lesznek, és a bérleti díjakat az érdeklődők a pályázati kiírásban tekinthetik meg. A részletekről dr. Kaposváriné, dr. Bornemissza Emese, a Miskolc Holding ZRT lakáshasznosítási osztályának vezetője tájékoztat.
A mostani pályázaton 24 bérlakás került meghirdetésre, ebből 8 költségelven, 16 pedig piaci elven kerül majd bérbeadásra. A két pályázati forma között alapvető különbség van, mások a pályázati feltételek, és mások az elbírálási szempontok is. A költségelvű pályázatok esetében azt pályázhat, aki legalább 3 éves állandó miskolci lakóhellyel rendelkezik, vagy legalább 1 éves folyamatos munkaviszonnyal olyan munkáltatónál, amelynek Miskolcon van a székhelye. Tehát látható, hogy itt a Miskolcon lakó, illetve itt dolgozó családok azok, akik előnybe kerülhetnek. Ezen kívül a költségelvű lakásoknál egy kicsit alacsonyabb a bérleti díj, mint a piaci elvű lakásoknál. Itt az elbírálási szempontoknál pedig előnyben részesülhet, aki több gyereket nevel, vagy a gyermekét egyedül neveli, vagy rokkantsági ellátásba részesül. Tehát egy kicsit, nem azt mondom, hogy szociális szempontok, de egy picit szociálisabb szempontok is figyelembe vételre kerülnek. Itt nyilván a bekerüléshez szükséges jövedelem határ is valamivel alacsonyabb, mint a piaci lakások esetében. A piaci elven bérbeadandó lakásoknál nyilván a kicsit magasabb jövedelmet vesszük figyelembe, vagy az elbírálási szempontok között az megjelenik, de itt megjelenik az is, hogy ki milyen hosszú ideje dolgozik Miskolcon, mennyi ideje tart a munkaviszonya, milyen az életkora, mert itt egy kicsit a fiatalabbakat szeretnénk jobban támogatni a lakáshoz jutás a kapcsolatban, illetve itt a végzettség is, tehát hogy milyen végzettséggel rendelkezik. Piaci pályázaton az is indulhat, aki nem rendelkezik állandó miskolci lakóhellyel. Az első bérleti időszak az 1 év. 1 év alatt nyilván mi is megismerjük a bérlőt, megnézzük, hogy pontosan teljesíti a fizetési kötelezettségeit úgy a lakbér, mint a közüzemi költségek tekintetében. Elvégzi-e az általa vállalt felújítási munkákat megfelelően, illetve a házirend és az együttélés szabályait betartja az adott társasházakban. Amennyiben ezzel nincsen probléma, akkor további 4 évre kerül meg hosszabbításra a szerződése, tehát az első pályázat a részére 5 éves lakhatást biztosít, amennyiben minden rendben van. Október 9-én 16 órakor zár a pályázat, addig bárki benyújthatja a pályázatot, tehát nincsen jelentőség annak, hogy a pályázati időszak elején vagy a végén jelentkezik-e. A Miskolc Holding ZRT honlapjára kell fellépnie, ott már felugró ablaként megjelenik a lakáspályázat, tehát nehéz szem előtt téveszteni, tehát könnyű megtalálni. Oda be kell regisztrálnia, és ott egy elektronikus felületre irányítja át a honlap az érdeklődőket, és ott egyszerűen kitölti a saját magára, a bérlőtársára, illetve a vele együtt költöző személyekre vonatkozó adatokat. Ami nagyon fontos, hogy nem kérünk most igazoló dokumentumokat, viszont ha pályázati nyertes lesz valaki, akkor minden olyan dokumentumot be kell csatolnia, ami a pályázatkor tett nyilatkozatainak a valódiságát alátámasztja. Ez néha problémát szokott okozni, tehát mindig a valós adatokat kell beírni, amit biztos, hogy igazolni tud utóbb. Ugyanis abban az esetben, hogyha hiába hozza ki a rendszer, illetve a bizottság nyertesként az adott pályázót, amennyiben nem tudja igazolni a pályázatkor tett nyilatkozatait, akkor nem tudunk vele szerződést kötni. A jövedelmükről kell nyilatkozni, tehát hogyha bérlő és bérlőtárs van, akkor mind a kettőjük tekintetében, hogyha együtt költöző családtag van, és neki is van jövedelme, akkor rá vonatkozóan is, és nyilván ezt utóbb majd munkáltatói jövedelem igazolással kell igazolni. Itt mindig az előző 3 hónap jövedelmére kérdezünk rá, tehát jelen esetben a június, július, augusztusi jövedelmekre, és a jövedelmek esetében mindig a levonásokat követő általa készhezett nettó jövedelmekre kérdezünk rá, ez is néha problémát szokott okozni. Ugyancsak ilyen a állandó miskolci helyben lakás időtartama, hiszen arról pedig a kormányablakból kell majd igazolást beszereznie. Ilyen dokumentáció a egyéb TB vagy szociális támogatásokból eredő jövedelem, hiszen ott is, hogyha valaki gyest, gyodot kap, ami nyilván beszámít a jövedelmébe, akkor azt alá kell támasztani. A házastársak, élettársak csak együtt pályázhatnak. Ilyen esetben igazolni kell ugye a házastársi létüket. Élettársak esetében pedig háromféle igazolást nyújthat be, hiszen élettársaknak minősülhetnek azok, akik legalább 2 éve közös lakcímen laktak, ilyen esetben a kormányablak igazolását fogjuk elfogadni, vagy közös gyermekük van, ilyen esetben a közös gyermek születési anyakönyvi kivonatának a másolatát kell bemutatnia, vagy közjegyzői okiratot az élettársak közjegyzői nyilvántartásában történő bejegyzéséről. Tehát ezeket az ő általa lenyilatkozott adatokat, minden egyes adatot neki valamilyen dokumentációval igazolni kell. Ezután feldolgozzuk a pályázatokat, nyilván valamennyit egyenként átnézzük, hogy megfelele a pályázati feltételeknek, és a pályázati rendszerünk úgy van kialakítva, hogy a lakásrendeletben meghatározott szempontok alapján kialakul a sorrend. A sorrend jóváhagyása pedig az önkormányzat illetékes bizottságának a hatáskörébe tartozik. Költségelvű lakáspályázat esetében a Szociális Egészségügyi és Környezetegészségügyi Bizottság, illetve piaci pályázat esetében pedig a Városgazdálkodási és Üzemeltetési Bizottság dönt. Ez a pályázat lezárását követő 60 napon belül megtörténik. Nyilván, amikor elkészülünk a feldolgozással, az azt követő legrövidebb időn belül a következő bizottságülésre visszük be az előterjesztést, és a döntést követő 5 napon belül mindenkit értesítünk e-mail formájában arra az e-mail címre, amiről a pályázatát benyújtotta, tehát mindenki kap értesítést, az is, aki nyert, illetve az is, aki nem nyert. Ez általában a döntést követő napon megszokott történni, tehát nem szoktuk nagyon sokáig húzni az időt, lévén, hogy biztos nagyon sokan izgulnak és várják az eredményt. Ezután e-mail formájában tájékoztatjuk az ő pályázatát megnézve, hogy milyen igazoló dokumentumokat kell behoznia. Az értesítést követően 21 nap áll a rendelkezésére az igazolások benyújtására. Ezek után mi ugye feldolgozzuk, megnézzük, hogy az igazolások alapján a nyilatkozatai valósak voltak-e, és ezt követően, ha minden rendben van a dokumentumokkal, akkor megmutatjuk neki a lakást, és akkor nyilatkoznia kell arról, hogy elfogadja a lakást, annak tükrében, hogy ott is ismertetjük a felújítási kötelezettséget, mert vannak kötelezően előírt felújítási munkák, amit el kell vállalnia. Tájékoztatjuk a bérlőt, illetve ez a kiírásban is már megjelenik, hogy a felújítás megtörténtét követően hogyan, milyen módon számíthatja be a felújítási költségeket a bérleti díjba. Tehát megtörténik az adatok ellenőrzése, megtörténik a lakás elfogadása, ezt követően elkészül a bérleti szerződés. A bérleti szerződés megelőzően be kell fizetnie az óvadékot, amit szintén a kiírás tartalmaz lakásonként, hogy mennyi befizetési kötelezettség terheli a pályázót, majd a létesítményüzemeltetési kollega birtokba adja a lakást. Abban az esetben, hogyha nem igazolják a dokumentumok a nyilatkozatok valódiságát, tehát nem tudunk az adott pályázóval bérleti szerződést kötni, akkor értesítjük a soron következőt, hiszen a bizottsági döntés tartalmazza az első, másik és harmadik helyre sorolt pályázót, és amikor a második helyre sorolt pályázót értesítjük, neki is 21 nap áll a rendelkezésére, tehát ugyanolyan feltételekkel tud majd csatolni és jönni a szerződéskötés előkészítésére, mint az első helyezett, illetve ha ő sem felel meg, akkor pedig a harmadik helyezett jön. Ha marad olyan lakás, ami nagyon ritkán szokott előfordulni, de ha marad olyan lakás, amit nem tudunk ilyen formán kiadni, az a következő pályázatba fog bekerülni, de mivel egy évben 3, esetleg 4 pályázatot tűnünk ki, mire a 3x21 nap letelik, nagyjából a következő pályázat már a közelben van.
Tisztújító küldöttgyűlést tartott a Magyar Vöröskereszt Borsoda-Bolyzemplén vármegyei szervezete, ahol a tagság újabb 4 évre bizalmat szavazott dr. Breitenbach Gézának, aki már 4. ciklusát kezdi meg a szervezet élén. Dr. Breitenbach Géza az Országos Mentőszolgálat egykori regionális igazgatója, jelenleg is házi orvosként dolgozik. Az eseményen Grubert Roland, vármegyei igazgató beszámolt az elmúlt évek eredményeiről és kihívásairól is. Ezután dr. Breitenbach Géza elnök beszélt a jövőbeli terveikről.
A Magyar Vöröskeresztnél ugye ez egy egyesület, tehát 4 évente újra választjuk a társadalmi tisztségviselőinket. Nem csak megyei szinten, hanem egészen az alapszervezetektől, tehát a kis településeken, munkahelyeken működnek vöröskeresztes alapszervezetek. Ott is történik egyfajta tisztújítás, és nyilván területi szinten is. Ami minket a megyében ugye érint, az pedig a megyei szintű tisztújítás. Ez most ezekben a napokban zajlik az egész országban, Borsodban, itt Miskolcon, és most múlt héten valósult ez meg. A tisztújítás mellett nyilvánvalóan van egyfajta visszatekintés, hogy 4 éves ciklusokban dolgozik a Vöröskereszt, tehát hogy mi történt az elmúlt 4 évben, milyen olyan kihívások voltak, jövőbe is tekintünk egy picit, és hát újra választjuk, vagy újakat, vagy pedig újra választjuk a tisztségviselőinket. Én azt gondolom, hogy itt Borsodban azért egy olyan kialakult kemény mag, vagy egy jó csapat van, olyan szakemberekkel, akik társadalmi tisztségviselőként, önkéntesként segítik a Vöröskereszt munkáját a szakmai programokban, a napi ügyekben egyaránt, úgyhogy nálunk nagy változás nem lett, az elnököt újra választottuk elnök urat, illetve hát a megyei vezetőség az egy testület, ami a két kongresszus között irányítja a szervezetet. Ott vannak új tagok, nyilvánvalóan vannak olyanok, akik sok évtizede benne voltak, inkább jobban szeretnének pihenni, és hát mindig vannak szerencsére azért olyan fiatal szakemberek, akik viszont fontosnak tartják, hogy ilyen módon is segítsék a Vöröskeresztet. Nyilván a vezetőségben azért azok kerülnek, akik napi szinten nagyon sok önkéntes munkát végeznek, képzési, egészségügyi, szociális szakemberek, és ezzel is tudják segíteni a Vöröskereszt munkáját. Mi azért eléggé nagyon sok itt a megyében, nagyon sok olyan projektet vagy programot valósítunk meg, ami egyedülálló, vagy nem feltétlenül szokásos vöröskeresztes munka. Nyilvánvalóan az is zajlik, tehát ilyenkor áttekintjük a statisztikákat, milyen folyamatok vannak, taglétszám, véradók száma, elsősegélyi vizsgázók száma, különböző olyan egészségnevelési, egészségvédelmi elsősegélyi programok, amik megvalósultak, milyen kapcsolatrendszerrel rendelkezünk, és nekünk ugye vannak társadalmi vállalkozásaink, amelyek a Vöröskeresztnél csak nálunk vannak, tehát csak itt Borsodban, illetve hát Nógrád megyében is működnek még, illetve nagyon sok olyan pályázatunk van, hiszen azért becsatlakoztunk a felzárkózó településekbe, védett foglalkoztatóként nagyon sok megváltozott munkaképességű munkavállalót is alkalmazunk. Nyilván a társadalmi vállalkozásokban és a napi munkákban, a megyeházával, sok önkormányzattal közös projekteket valósítunk meg, mindnek a célja az, hogy valamilyen módon az arra éppen rászorulókat, aki a célcsoport, őket segítsük. Ugye ezt próbáltuk összefoglalni, nyilván készült egy jó nagy vaskos anyag, ami ez mind taglalja, ezért ezen a megbeszélésen ez már mindig ugyan, hogy ezt átnézte, és ott már csak egy inkább nem akarnám elvenni a komolyságát, nem mondanám azt, hogy baráti beszélgetés, mert van ennek egy formális menete, tehát nyilvánvalóan csak formálisan találkozunk azokkal az önkéntesekkel, akikkel egyébként napi heti szinten kapcsolatban vagyunk, ez egy formalizált dolog, jogszabályi kötelezettség, és hát nyilván ez fontos is egyébként, hogy ezt megtartsuk, megtartottuk, és a következő 4 évre, hát úgy gondoljuk, hogy felkészülten fordulunk rá, persze nyilvánvalóan napi problémák, jogszabályváltozások, egyéb dolgok fogják majd nehezíteni a munkánkat, illetve hát akármilyen kihívás is jöhet, az elmúlt 4 évben nem kell messzire menni, azért volt egy Covid, azért lett egy orosz-ukrán háború, ahol mind-mind aktív szereplő volt a Vöröskereszt, mármint nyilván a segítségnyújtásban a másik oldalon, de hát ezek nem voltak előre tervezve, hanem itt azonnal kellett reagálni, sok munkát adott az egyik is, másik is, ezt is értékeltük, hogy hogyan tudtunk segíteni. Vannak olyan tevékenységek, amik a tervek alapján zajlanak, és tudjuk, hogy hosszú távon számítanak ránk, és ebben hosszú távú feladataink vannak. A véradás szervezés például ilyen, azért naponta azon dolgozunk, hogy azt tudjuk fejleszteni, tudjuk javítani, közelebb vigyük a véradások lehetőségét az emberekhez, minél könnyebben, minél többen jöjjenek el vért adni. Ugyanen az elsősegélynyújtás, itt ugye egy jogszabályváltozás miatt ez a Vöröskeresztet fogja érinteni. Nyilván erre is kell egyfajta gazdasági, egyfajta szervezeti választ adni. Vannak olyan feladataink, amelyek önkormányzattól átvállalt állami feladatok, hajléktanellátás, bölcsődei ellátások, ezeket nyilvánvalóan napi szinten kell megvalósítani, és hát vannak saját szakmai terveink is nyilvánvalóan, tehát a vállalkozások fejlesztése az, hogy szélesítsük azt a kört, hogy még több segítséget tudjunk nyújtani olyanoknak, akik a munkaerőpiacon valamiért hátrányosabb helyzetben vannak, úgyhogy ezeket nyilván szeretnénk fejleszteni, és hát mindig vannak azért újabb és újabb ötletek, amit szeretnénk megvalósítani, hogyha az sikerül forrást találni, vagy olyan lehetőségünk van olyan új együttműködésekre, akkor abban mi mindig benne vagyunk. Egy dolog biztos, hogy a következő 4 évben sem fogunk valószínűleg unatkozni, és azt remélem, hogy hát a rádióhallgatók is mindenki találkozik majd a Vöröskereszttel a szokásos feladatain kívül, akár egyéb nem szokásos helyzetekben is.
Az orvosi munkám mellett mindig fontosnak tartottam a társadalmi szerepvállalást, és ez elsősorban a Vöröskeresztben végzett munkámban mutatkozott meg. Már a korábbi igazgatóval is együttműködtem, illetve az akkori vezetéssel, illetve most Grubert Roland igazgatóval is, immár 4. ciklust fogjuk elkezdeni. Volt egy kis beszélgetés, mert úgy gondoltam, hogy nyugdíj mellett most már inkább pihenni kéne, de hát mégis meggyőzött igazgató úr, hogy még ezt a ciklust minimum, de csináljuk együtt. Annyit tudni kell az elnökről, hogy mi egy önkéntes társadalmi vezetők vagyunk. A professzionális munkát, a napi operatív munkát igazgató úr, illetve az ő csapata végzi, tehát ebben nekem nincs beleszólásom. Viszont mi rendszeresen meg szoktuk beszélni a stratégiát, a feladatokat, elemezzük a helyzetet. Hát mostanában van mit. Mielőtt mondanék egy-két konkrétumot, azért azt el kell mondani, hogy nagyon jó dolog a Borsodi vármegyei elnöknek lenni, mert amikor országos gyűlésekre megyek, akkor mindig büszke lehetek erre a csapatra, hiszen a tevékenységük példamutató az egész országban. Én láttam a többi megyét is, és ahhoz képest is Borsod mindig nagyon szép eredményeket ér el, mind anyagilag, mind azokban a tevékenységekben, amiket végeznek. Mindig találnak újabb és újabb feladatokat, amelyek egyúttal a szervezetnek az épülését, szépülését is jelentik, és amelyek a Vöröskeresztnek az alapelveivel összecsengenek. Szóval jó dolog itt elnöknek lenni. Viszont nyilvánvalóan látom azokat a problémákat, amivel nem csak ez a Borsod megyei szervezet küzd, hanem az egész országos, hogy a Vöröskereszt egyik alapfeladata a véradás szervezés, de a finanszírozás már nagyon régóta nincs megoldva. Jóformán veszteséget termel az, hogyha mi véradókat szervezünk a véradásra. Ez nagyon jó lenne, ha jövőben megoldódna. Jó néhány országban nagyon jó példák vannak, például Bajorországban a teljes véradás spektrumát megkapta az ottani Vöröskereszt, és ők nyereségesen végzik ezt a tevékenységet. Sok nehézséget jelentett a véradásban és a véradás szervezésben a for profit plazma vevő helyeknek a megjelenése. Oda az emberek azért járnak, hogy kapjanak néhány ezer forintot, és akkor inkább lemondanak arról, hogy önkéntes véradók legyenek. Hát ezt mi megéreztük. Maga a szervezet, mint mondtam, azt érzi meg ebből, hogy oké, komoly feladat is csinálni kell, de mint mondtam, a finanszírozás az elégtelen. A másik, ami mostanában nagy probléma, és januártól ország valamennyi vöröskeresztes szervezete fog érezni, hogy a törvényhozók jó néhány évvel ezelőtt úgy találták ki, hogy a Vöröskereszt finanszírozásának biztonságát az fogja majd jelenteni, hogy a elsősegélynyújtó vizsgáztatást rendszer szinten megkapta a Vöröskereszt. Csináltuk is nagyon szépen, és volt egy kiszámítható biztos anyagi forrás ebből. Most viszont úgy döntött a kormány, hogy ezt a tevékenységet átadja az iskoláknak, honvédségnek, ingyenessé teszi, és hát bizony ez a bevétel, ez a kiszámítható bevétel fog hiányozni a Vöröskeresztnek. A ország valamennyi megyéjében most ezen gondolkodnak. Nyilván igazgató úr is, és csapata is gondolkodik ezen, a januártól hogyan tovább.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel adásunk véget ért, amely a 2025. október 1-jei műsorunk ismétlése volt. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andrát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe.
Címünk: Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!